itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Felső Rákosra kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Baróthoz tartozik, tőle 4 kilométerre nyugatra, a Kormospatak jobb partján fekszik. Nevét azért kapta, mert patakjában sok volt a rák. 1235-ben említik először az írásokban. A falunak már a 13. században lehetett temploma. Itt zajlott le az 1848-as szabadságharc egyik jeles momentuma, a Rikai csata, melyben Gábor Áron is részt vett. A temető feletti 576 méter magas várhegyen vár állhatott egykor, de ennek semmi nyoma nem látható. Borvizeiről is híres, a Mária forrás vizét 1886-tól az 1930-as évekig palackozták.
Több díjat is nyertünk, megyeit, sőt országos díjat is Bukarestben, Gyulafehérváron.
Amennyiben odaállunk, dolgozunk, teszünk azért, hogy a jövőnk jó irányba alakuljon. Én úgy látom, hogy lehet elérni dolgokat, eredményeket.
A gazdálkodás az most lefoglal teljesen, ami szabadidőm van, azt pedig a családommal szeretném tölteni.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a felsőrákosi dalcsoportot hallgatjuk 1958-as hangfelvételekről. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Andorkő Ferenc vagyok, a Felső-Rákosi Közbirtokosság elnöke.
Mekkora területen gazdálkodnak?
1870 hektár, amiből 1370 hektár erdő, azon felül pedig legelő.
Milyen minőségű? Lehet jó gazdálkodni?
Jó középminőség. Hát gazdálkodni odafigyeléssel igen lehet, de nagyon nagy odafigyeléssel.
Ez mit jelent?
Ez az, hogy például a mai nap a terveinket háromszor gondoltuk attól. Amit reggel akartunk csinálni, 5 percenként változott, úgyhogy nagy odafigyelés kell, plusz sok külső tényező van, ami megváltoztassa az embernek a tervét, amit nem lehet kiszámítani, úgymond.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Na most ebben a pillanatban a hagyatékok folynak keményen. Azt jelenti, hogy ebben a pillanatban az utolsó nyilvántartás szerint 400-at meghaladtuk.
Ők mind felsőrákosi lakhelyen rendelkeznek, vagy önök is küzdködnek azzal a problémával, hogy most már egyre több a nem rákosi tag?
Ezeknek kb. 70%-a felsőrákoson lakik, és egy 30%-a pedig elszalmazott idegenbe él.
Gondolkodtak-e azon, hogy mi lesz hosszú távon, hogyha egyre több lesz a nem rákosi, akkor mi lesz a közbirtokosság sorsa? Mert azt azért találták ki, hogy a vagyon itt maradjon a közösségnek, de hogyha már mindenhol tagunk lesz, akkor mi lesz?
Hát igen, ezért távlatilag gondolkoztunk, de megoldás ebben a pillanatban nem látszik. Az egyik probléma ez, viszont a másik az, hogy felaprózódnak, feldarabolódnak a közbirtokossági jogok. Az jelenti, hogy árulnak az örökhagyók, jönnek a gyermekek, ugye persze idáig még többen vannak. Ritka az az eset, amikor egy helyre megy az öröklődés, így a boszlik itt nálunk. Azt pedig hosszú távon nem lehet megmondani, milyen következményei lesznek, de nem fog jó lenni, az biztos.
A fa az olyan, hogy lehet vele gazdálkodni? Vagy vannak olyan részek, amit majd esetleg évek múltán tudnak termelni?
80%-a az állományoknak bükkből áll. Igen, lehet gazdálkodni, ahogy az elébben említettem, odafigyeléssel.
Mennyire jelent gondot ez a Szumál 2-es program? Okoz ez fejfájást? Nem azért, mert ki akarnák kerülni, hanem esetleg a vágási területen nincs jel, nem úgy tudják kezelni, ahogy kellene, és akkor ellenőrzés van, meg félreértés van. Ez mennyire nehezíti a munkájukat?
Hát a Szumál 2 kezdetben nagyon nehezen indult februárban, viszont most úgy döcög. Ez, ha működne, ez nagyon jó lenne. Viszont az van, hogy sokszor nem működik, nincsen jel, bizonyos technikai dolgok miatt nem működik, és az pedig gondot okoz. Kikerülni sajnos nem tudjuk, mert ugye mi azért vagyunk közbíróság elnökök, hogy a törvényeket betartsuk, és betartassuk, ha értik együtt vele, ha nem. Itt az a gondjaink, hogy a törvényeket elméleti emberek hozzák nem gyakorlati szemmel nézik. És akkor itt a gyakorlatban, a mindennapokban küszködünk vele.
Fatolvajokkal is kell küszködni?
Igen, azokkal is, de nem nagy mértékben. Elmondhatom, hogy itt nálunk a falopas kisebb méretű.
Miért itt is szereznek, mint Hargita megyébe?
Lényegében igen, szerzés, lopás az ugye nagyjából ugyanaz, de viszont próbálok odafigyelni, hogy a kevés joggal rendelkező személyeket próbáljuk úgymond cédulás fával kisegíteni. Próbálok a lehetőség szerint odafigyelni, hogy ne legyenek rá kényszerül, vagy lopjanak.
A tagok amúgy tűzifát azt kapnak, jut mindenkinek?
Kapnak, viszont az időjárás viszontagsági sokszor késleltetnek. Ez pedig nagyon megnehezíti a tűzifa kiosztását. Ugye, aki itthon hátra menjen a kertben, két nap esik az eső, 30 nap szép idő van, akkor este felé üll, hogy igen, lehet dolgozni. Viszont az erdőn egy egész másabb helyzet van. Oda a nap nem süt be, késére szarott fel, úgymond a sár, nehezen lehet dolgozni, és akkor így időjárás viszontagsága miatt sokszor bizony késünk a kiosztásra.
A járványhelyzet még lassított ezen a folyamaton?
Hát igen, a járványhelyzet egy lapáton még rejöttett, igen, erre. Azt jelenti, hogy tavaly évünk nagyon kemény év volt.
A közbirtokosságok úgy vannak tekintve, mint a pénzelzsák. Sokan tartják-e a markukat itt Felsőrákoson, hogy ide egy kicsi segély, oda egy kicsi segély?
Hát igen, ez a pénzelzsák fogalom, ez kívülről nézve nagyon jól működik. Egy kis embernek ez így is tűnik, így is néz ki. Viszont belülről nézve egész mások nehézségekkel küzdünk. Például Felsőrákoson a közbirtokossági tagnak joga van, de kötelessége semmi. Azt jelenti, hogy joga van ahhoz, hogy megkapja a járulékat, joga van az, hogy elvárja, de viszont semmi kötelessége nincsen. Kívülről nézve ez olyan szépen néz ki, hogy igen, ott vannak, egész nap ülnek az irodába, a kocsikkal mennek körbekereken, viszont nem így van. Mindent kell működteni az, hogy működjön. Sokat kell úgymond együtt magunkat, egymást a kollégákkal, kolléganőkkel, hogy eredményesen tudjunk dolgozni. És nem beszélve, ugye a kis tényezők egész ellent mondnak, és nem azt tudjuk csinálni, amit mi akarunk. Ha azt tudjuk csinálni, akkor biztos, hogy mások benne. Talán a közbírtakosság a legnagyobb gondja az én véleményem szerint nincs egy egységes törvény. Cégnek nem cég, egyesületek nem egyesület, részvénytársaság nem részvénytársaság. Van egy működési alapszabályzatunk, ami már nagyjából elavult, hogy így mondjam, ezelőtt 20 évvel születtek úgy. Általában nagyjából elavult, a törvények felülmúlják. Azt jelenti, a működési szabályzat szerint csak részben tudunk dolgozni. Vannak törvények, a közbirtokosságra szóló egységes törvény az nincsen. Van egy irány, de mindenki különbözően működik, a könyvelő különbözően könyves, az ellenőrök pedig úgy ellenőriznek, hogy ők akarnak. Mivel nincs leírva, úgy nekik sincs könnyű dolguk, az biztos, mert sokszor ugye ellenőrzés során észlelem, hogy bizonyos kényes témákban megtorpannak, kényesen kezelik az ügyet, de ez van. Itt nagyon hiányozna a közbirtokosságokra szóló törvény, ami szabályozza a működést.
Sok helyen a civil szervezetek, az egyházak tartják a markukat, nem tudom, jogosan, nem jogosan, mert hát végülis a közösségért van a közbirtokosság is, akkor önök kint tudnak segíteni, hogyha önökhöz fordulnak?
Mi általában szoktunk segíteni mindenki. Szoktunk segíteni a rosszorult betegeken, szoktunk segíteni a sporttól. Egyházon is segítettünk az utóbbi időben, kicsit a járvány miatt nálunk se rózsás a helyzet, anyagi részre gondolok. Úgyhogy kicsit most megtorpantunk, de viszont segítettük, és úgy érezzük kötelességünk, hogy segítsük.
Amellett, hogy a közbirtokosságot irányítja, gazdálkodik is. Nagy területen?
Legelőstől, szántól, mindenfele 35 hektár.
Ezek jó minőségű földek? Megéri rajta gazdálkodni?
Hát, hogy mennyire éri meg, az úgy van vele, hogyha az ember mindent számít, akkor nem érdemes dolgozni. Azt jelenti, hogy egyszer szeretetből indul az egész, de végül is csak megéri.
Mit kell termeszteni, hogy a számítások bejöjjenek?
Mondjuk az én esetében úgy még inkább állatenyésztéssel foglalkozok. Próbálom termeszteni azt a terményt, amit az állatokkal felejtetek.
Van sok állat?
Sok az volt, most viszont kevesebb van, úgymond eladtam őket. Húsfajta jóai vannak, a szafolkféle angol húsfajta, és a szájén kecskeim, ami is Svájcból eredő tejelő kecske.
Értékesítési gond van-e? Vagy azért adta el, mert nem úgy lehetett értékesíteni, ahogy szerette volna?
Azért adtam el, mert már nem bírtam csinálni. Úgyhogy ez az igazság. Értékesíti gondok ez idáig voltak. Most az idén talán változott egyet a helyzet. Mivel az állatészám megcsökkent nagyon, az idén úgy a bárány arra fennem ment, mint a tejára.
Bizonyára bármilyen kevés támogatást kapnak, az jól jön. De hogy kellene, vagy min kéne támogatni a gazdát, hogy kedvet kapjon az állattartáshoz, a termesztéshez?
Ez jó kérdés. Hát lényegében a múltba visszafutunk, amikor nem volt támogatás, volt piac, akkor ugyanígy voltunk. Én személyesen ugyanígy voltam. Azt jelenti, hogy a támogatás nélkül most ebben a pillanatban egy gazda nem tudna létezni. Az eladás a legnagyobb gond, külföldről hozzák a mindenféle fajta árut, amit nem szeretnék minősíteni. A vásárló is pedig az, hogy elmegy az üzletbe, az üzletláncokban megvásárolja az olcsót, nem a jó. És én szerintem itt is probléma van, hogyha egy helybéli ember helybéli gazdától vásárolna, akkor lehet, hogy a helyzet egy kicsit másképpen állna.
Nem velünk van a baj, hogy ahelyett, hogy megvennénk a szomszédtól a húst vagy a terméket, inkább elmegyünk és olyantól vesszük meg, akit nem is ismerünk. Vagy imádjuk tologatni a szekeret a nagyáruházba, vagy mivel magyarázható ez, hogy ennyire nem látjuk, hogy mi a valóság?
Én szerintem velünk is baj, de viszont a zsebünkkel is az. Én úgy gondolom, hogy sokan megvásárolnak a jó minőségét, csak nincsen pénzükre. És akkor inkább azt az utat válasszák, hogy elmennek, megveszik azt, amit kapnak, és azt fogyasszák, mert nincs más lehetőségük.
Akkor meddig lehet ezt a gazdaságot is fenntartani? Mert egy idő után csak elmegy a kedve ettől, főleg úgy, hogyha még máshol is kell dolgozni.
Hát a gazdaságot fenntartani, mondjuk az attól függ, hogy ki milyen célból folytassa. Aki szeretetből csinálja, az addig, amíg bírja magát, és tud mozogni, addig fenntartsa. Aki csak a haszonét csinálja, annak a kérdőjel bármikor fel van téve, hogy mikor teszem pontot a végére.
Több lábon kell állni, hogy ha egyik nem megy, a másikkal is foglalkozzunk, vagy jó, hogyha egy valamivel foglalkozunk, de akkor nagyon.
Hát az nagyon jó lenne, hogyha egy valamivel foglalkozik az ember, és abból meg tudna élni. De sajnos itt úgy vagyunk, hogy több lábon kell álljunk ahhoz, hogy valahogy létezhessünk.
Pál Levente vagyok, Felső Rákost képviselem a Baróti Tanácsban, mindemellett táncoktatással és gazdálkodással is foglalkozom.
Hogy lehet ennyi mindent csinálni? Hogy lehet bezsúfolni a 24 órába mindent?
Nagyon érdekes a történet, sok kompromisszumot kell kötni, mindenhová megpróbálok megfelelni, amennyiben lehet. A gazdálkodás érdekes azt csinálni, mivel hogy a nyári szezonban van a fő tevékenység, és az oktatás része, ami a táncoktatás részét jelenti, az ugye az iskolai időszakra korlátozódik, úgyhogy kettő nem zárja ki egymást, és mindemellett a tanácsosi munkához pedig mindezekből szabadidőt szakítunk.
És emellett még családapa is.
Igen, van két szép gyerekem, egy fiam és egy lányom. A szabadidőm nagy részét mind velük töltöm feleségemmel.
Milyen gazdasága van?
Földterületen 15 hektár van úgy hozzávetőleg, nagyjából bérterületek és öröklődés által rám maradt területek. Ezen dolgozunk, takarmánynövények, lucernával foglalkozom, gabonaféléket vetek, kukorica, búza és pityókát is termesztek.
Ez piacra is kerül, vagy mi lesz a sorsa?
Többnyire eladásra szánom a terményeket. Azt szeretem, ha nagy baniba tudom értékesíteni. Egyszerűbb nekem is, tárolás szempontjából is. Szeretem, ha betakarításkor úgy már nagyjából tudom is értékesíteni a terményt.
Minden szükséges gép megvan a gazdálkodáshoz? Vagy igénybe kell venni a falubeliek segítségét is?
Ahhoz, amivel foglalkozom, ahhoz nagyjából a gépjeim megvannak. Kombányom is van a gabona betakarításhoz. A kukoricánál ott egy pici segítséget igénybe veszünk, úgy, mint ültetés, meg betakarítás. Arra nincsen felszerelés.
Itt kalákázni még lehet, hogyha esetleg úgy hozná a sors? Vagy most mindenki megoldja saját géppel, saját erővel?
A kalálka itt most már annyiban merül ki, hogy van egy-két gazdálkodó még, akivel kiegészítjük egymást, tehát amire szüksége van, besegítek, és fordítva is működik, és így napszámosokat alkalmazunk ilyen részmunkába, amikor szükség van több kézre.
Akkor azt jelenti, hogy itt még lehet kapni embert, mert legtöbb helyen azon panaszkodnak, hogy pénzért sincsen munkaerő.
Sajnos, hogy ez a tendencia itt is fennáll, ilyen kedvtől függ. Ha túl nagyon süt a nap, akkor nehezebben jönnek el, ha esik az eső, akkor az a probléma. Lehet kapni, de nem olyan egyszerűen.
Nagyon meg kell fizetni? Mert most azt mondják, hogy enni, inni, mindent kell adni, meg azon kívül meg is kell fizetni a munkáját.
Igen, ez az enni, inni, cigizni adás, tehát ez úgy van, aki állandóan alkalmazásban van, tulajdonképpen egy állatok mellé. Ez az én esetemben nem áll föl, bálát hordani, vagy amit nem tud megoldani az ember önerőből, részmunkaidőbe alkalmazzuk, és olyankor megfizetjük. Tehát megvan egy fuvardíj, tehát hogy mennyi értéke van annak, hogy megraknak egy trailert, és akkor annak arányában.
A járvány előtt volt táncoktatás itt Felső Rákoson is. Kik jöttek táncolni? Milyen korosztály?
Itt Felső Rákoson az 1-4 osztályos korosztályt tanítottuk, mivel hogy az 5-8 osztály már Baróton jár iskolában, és a környékbeli településekre is eljártunk. És még távolabb is a feleségem még Gyergyószentmiklóson is oktat.
A feleség a Háromszék néptánc együttesben táncolt, Levente pedig a Hargita népi együttesben, aztán mindketten a székelyudvarhelyi táncműhelynél is táncoltak. Nem hiányzik ez az életforma, vagy most ez, ami van, ez a legjobb?
Azt nem mondhatnám, hogy nem hiányzik. Mindkettőnknek nagyon hiányzik a színpad, mivel ugye professzionális táncosként működtünk. Viszont döntést kellett hozni. Tehát itt a családalapítás volt az elsődleges szempont, amikor mi úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, és a kettő nem igazán egyeztethető volt össze. Ugye turnék vannak, mindketten szülőktől távol voltunk. Ilyenkor gyerekeket elhagyni elég nehéz. Tehát mi akkor így gondoltuk, és ebből a megfontolásból úgy döntöttünk, hogy maradunk az oktatás részénél, és nafele döntöttünk, hogy még más dolgokat is kipróbálunk.
A gyerekek is ilyen jó táncolok? Vagy majd belejönnek?
Igen, különböző mulatságokban észrevettük rajtuk, hogy nem lépnek a ritmus mellé, vénailag öröklődött, úgyhogy szerintem lesz belőlük is.
Amikor mást látunk táncolni, akkor a szakértő úgy előjön, hogy na, nem jól fogja a derekát, nem itt kéne fogja, nem úgy kell lépni, vagy azt a stílust nem úgy táncolják, meglátjuk a hibát másnál.
Egyértelműen, de nem mondjuk. Ugye ilyen mulatságokban, ahol hétköznapi emberek szórakoznak, és jól érzik magukat, ott nem illendő kritizálni.
A fiatalokat milyen táncra tanítják?
Elsősorban néptáncoktatással foglalkozunk. Feleségem, ő klasszikus balettoktatással is foglalkozik, ugye, hogy nekünk ez volt a képzettségünk, tehát benne volt az oktatásunkba. Ő gyakorolja a klasszikus balettet is, ott kislányokkal foglalkozik többnyire.
És a néptáncba mezőségitől elkezdve mindenfélét tanítanak?
Minden tájegységnek a táncát tanítjuk. Úgy van, hogy a pici generációnak ugye egyszerűbb táncokkal kell kezdeni. Nem lehet beleugrani a sűrűjébe, hogy mezőségi, kalotaszegi, széki, stb. Ezekhez már kell egy bizonyos alap. Ilyen moldvaikkal, gyerekjátékokkal, felcsikivel kacsingatunk így a pici korosztálynak, és akkor, ahogy rakodik rájuk az a bizonyos alap, akkor már lehet kicsivel úgymond nehezebb táncokat is tanítani.
Képviseli Felső Rákost a tanácsban. Sok problémával keresik-e fel a falubeliek?
Igen, tehát a helyi tanácsnak vagyok az egyik tagja. Ebből kifolyólag persze, hogy rengetegen megkeresnek a faluból. Tehát mindenféle apró problémával a főút mentén ugye megoldódott aszfaltozás után a betonozott sáncok, viszont a mellékutcákban rengeteg sánc volt, ahol a víz kiugrott az útra, elmosta az utat, járhatatlanná váltak az utak. Tehát a polgármester úrral közösen próbáltunk ezen segíteni, úgyhogy egy elég nagy projektbe kezdett bele a Barótvárosi Tanácsa, és az összes Felsőrákost érintő sánc terület teljes merejébe ki volt takarítva, és a vízelvezetés egészen a Kormosig meg van oldva, úgyhogy mellékutcák utána lekavicsozódtak, és most eléggé rendben van ebből a szempontból a település. Egyéb problémák, amik felszoktak merülni így sűrűbben, kiégnek az égők az oszlopokon, azokat szoktuk összeírni, jelentjük, megoldódnak. Tehát mindenfélével, ami egyszer a település életéhez tartozik, meg próbálunk segíteni, megkeresnek.
A gazdálkodók vatkára panaszkodnak?
Igen, személyesen is tudok szót emelni ez ügyben. Igen, a vatkár az, ahogy egész megyénket érinti, a medvékkel van a legnagyobb probléma, nagyon el vannak szaporodva, terményeket tesznek tönkre. Sajnos ez irányba önkormányzatként nem igen tudunk semmit tenni, sajnos.
Fiatal emberrel beszélgetek, lesz jövő itt Felső Rákoson?
Én úgy látom, hogy az ember szentesíti a helyet. Amennyiben odaállunk, dolgozunk, teszünk azért, hogy a jövőnk jó irányba alakuljon, én úgy látom, hogy lehet elérni dolgokat, eredményeket. Az a réteg, aki általában ezt nem úgy látja, az nem is igen tesz érte. Én úgy látom, hogy jövőt azt magunknak alakítjuk, és remélhetőleg jó lesz.
Sok fiatal ilyen véleményen van, vagy inkább külföldre látják a jövőt?
Vannak helybeliek, akik ugyanígy látják és próbálnak tenni érte. Persze mindenütt tendencia az, hogy kipróbálják magukat külföldön is. Ugye csábító ez a úgymond nagyobb fizetés, meg látják az eurójeleket maguk előtt a fiatalok. Sok esetben van rá példa, hogy visszajönnek. Ugye az alaphiánya az, ami elvándorlásra készteti a fiatalokat, tehát hogy nincs amihez nyúlni sok helyen. És a türelem. Sok munkával, türelemmel jó pár év szükséges ahhoz, hogy valamit elérjél, de meg lehet élni itthon is, én úgy látom.
Gyönyörű szép itt a porta, rendezett a lakás, akkor nem gondolkodnak abban, hogy valamikor is elhagyják Felső Rákost. Közel van mondjuk Barót, megközelíthető, a jövő az itt van elképzelve.
Az alap elképzelés az úgy volt, ugye nekem édesapám ágáról a szüleim idevalósiak. Ugye mi megjártuk itt a környékbeli nagyvárosokat, is Sepsiszentgyörgy, Udvarhely, Brassó, Csíkszereda. Úgy néztük így a térképen is, hogy ez úgy mindennek a közepén van. Lassan-lassan az infrastruktúra is annyira alakul, hogy most már az útjaink lassan rendbe kerülnek. Ilyen egy órás távlatban vannak nagyobb városok. Ez itt egy csendes, szép, nyugodt környezet. Gyerekeknek ugye vidéki levegő nem árt meg, ezt tudjuk jól. Így gondoltuk, hogy ide telepedünk le.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szőcs András György vagyok, felsőrealkosi és földműveléssel foglalkozok.
Nagy területen?
50 hektár szántóföldet művelek. Körülbelül egy harmada a saját terület és a többi bérelt terület.
Jó minőség a föld itt felsőrákoson? Lehet gazdálkodni?
Lehet. Tehát ez úgy van, hogy nincs rossz föld, csak rossz gazda ember. Úgyhogy minden területből ki lehet hozni valamit. Vannak könnyebben művelhető területek, s nehezebben művelhető területek.
Ezek nagyjából egy helyen vannak, vagy ahány hektár az annyi fele?
Hát a birtok viszonyokkal kapcsolatosan akkor ezt úgy zárójelben megjegyezném, hogy itt a székely ember az szerette darabolni a földjeit, s rengeteg apró parcellából tevődik össze egy embernek a tulajdona, úgymond, de hát próbáltuk tagosítani. Ez úgy működött, hogy mindenki vett ki bérelt földeket, és akkor közös megegyezéssel így a gazdák összecserélgetjük. Tehát azok, akik műveljük a földet, mi összecserélgetjük a területeket. Tagosítunk így ezáltal. Van, akinek már vannak szép nagy területei, nekem is van egybefüggő terület, ami 20 hektáros.
Mit terem ezen a területen?
Nekem most két fő kultúra van, az egyik a lucerna, az van többségbe, és búzát termelik.
Ez csak az állatoknak, vagy eladásra is kerül belőle?
Eladásra termelem, de állattenyésztők vásárolják, meg ugye a takarmányozásnak. A lucernát azt felejtetik, a buzát azt is takarmánynak veszik meg, tehát nem a pékiparnak adom el, hanem abrak takarmányként a gazdáknak.
Előre tudjuk, hogy kinek termelünk?
A lucernával kapcsolatosan az egy kicsit jobb a helyzet, mert azt mindig tavasszal már eladom előre, nem kell egyáltalán ezen aggódni. A búza az pedig, vannak mindig ígéretek tavasszal, aztán őszre körülbelül 3/4 kicserélődik azoknak, akik bejelentkeztek tavasszal, hogy őszre szeretnének búzát vásárolni. El lehet adni bármennyit. Akár Nagybaniba is, itt nem messze van egy felvásárló, küldik az autót, hogyha tényleg sürgős eladni, és egybe viszik el, nincsen ezzel gond.
Vatkára küzdik?
Mindenki, igen, itt errefele. Rengeteg a medve.
Hát ezt úgy mondja, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, holott ez nem az.
Nem az én feladatom ezt megoldani. Én is bosszankodok miatta. Ugye az ember úgy próbálja most már a kultúráit összeválogatni, hogy minél kevesebb kárja legyen. Ugye, hogyha kukoricát termel valaki, akkor az többet bosszankodik, mert nagyobb károkkal kellő szembesüljön. Annyira nem jelentős nekem ezek a károk, hogy ezen múljon a megélhetés vagy valami, de jó lenne valami megoldást erre kitalálni. Egyébként én azt mondom, hogy a medvének, de amúgy a disznónak se lenne nagyon, amit keressen a szántó területeken, tehát a mezőn. Ott maradjanak ott az erdőn, vagy az erdő szélében, vagy ott azokon a területeken, ami közel van az erdőhöz, de itt ma szinte a falu között is jár a medve, szarvasok a kertek lábjánál, itt azért eléggé ilyen vadas park van lassan kialakulóba.
Minden felszerelése megvan a gazdálkodáshoz, vagy kell társulni is a falubeliekkel, hogy nekem hiányzik ez, akkor azt vele csináltatom, meg én megoldom az ő problémáját.
Van persze felszerelése, nekem is, aztán a társulás is működik, mert próbálunk egy máson, amiben lehet segíteni, és akkor ezt úgy oldjuk meg, hogyha neki van olyan gépe, ami nekem nincs, akkor elvégzi, akkor én is cserébe, hogyha persze igény van neki, amit én el tudok végezni, akkor elvégzem. Hogyha van olyan időszak, amikor ugye nem tud ez megvalósulni, olyan bérmunkára van szükség, ami hatékonyabb, akkor más fele fordulunk, és akkor hívunk egy gépészt, aki meg tudja ezt oldani.
Pályázni szokott?
Na hát ez jó kérdés, mert úgy van vele az ember, hogy én szerettem volna régebb is pályázni, akkor nem igazán voltak az esélyek biztatóak, és akkor ezért lemondtam a pályázat letevésről. Most pedig azt mondom, hogy meg kell próbálni, hogyha van lehetősége. Jobb, hogyha az ember segítséget kap, s abból fejlesztheti a gazdaságát, mint hogyha önerőből próbál mindent megvalósítani. Eleinte az volt, hogy minden gépé kellett gyűjteni a pénzecskét, kellett sporolni, félretenni, és akkor abból fejlődött a gazdaság. Még mindig nem volt pályázat, illetve volt letéve a proekonomikás, de hát az elmaradt. De most szeretném megpróbálni a fiatal gazdás, ha lehet, akkor talán a gépvásárlást is.
Végzettségét tekintve sporttanár. Nem hiányzik a tanári pálya? Vagy itt a gazdálkodás kielégíti?
Hogyha a mozgást nézzük, akkor nem hiányzik, tehát itt van mit tenni, venni, mozogni. Nem akarok én ezzel megsérteni senkit, tehát a tanári pálya nem hiányzik úgy, hogy tanárnak lenni, de viszont a gyermekekkel való foglalkozás, az néha nem hogy hiányzik, mert ugye hál' Istennek eléggé népes a család, de azt én szerettem csinálni egyébként. Az, ami hiányzik, a gyermekekkel való kirándulás, vagy foglalkozás, ugye a testnevelő tanárnak a tevékenysége nem abból állott csak, hogy most tornóra lejár, és aztán kész vége. Próbáltam én néha elvinni, kirándulni a gyerekeket, vagy ugye télen jártunk uszodába. Ezek úgy szép emlékek, ezek miatt mondom azt, hogy egy kicsit néha hiányzik.
Az bántja egy tanárt, hogy a tanári szakmának most már kezd a rangja úgy lefele ívelni? Én legalábbis kívülállóként azt látom, hogy nem adják meg a tiszteletet úgy, ahogy kéne egy tanárnak.
Igen, a megbecsüléssel egy kicsit, ugye most már régebb, mikor én gyermek voltam, nagyobb tiszteletet adtunk, és nagyobb tisztelet övezte az egész tanári karcs, beleértve mindenféle tanárt. Nem volt ez, hogy na most akkor a mély román tanárbácsi, azért neki nagyobb tisztelet jár, mint a rajztanárnéninek. De most már úgy elmosódott ez az egész. Szerintem az inkább otthonról jön ez. A tanárok, szerintem mindenki szereti a szakmáját, és próbál eleget tenni, de nehéz azzal dolgozni, aki nem akar fejlődni. Akkor emlékszem, a rossz jegy az szégyen volt a diáknak, ma már mintha azt hallanám, hogy dicsekszenek vele. És ez egy kicsit úgy elszomorító.
A gazdálkodás elég tételt ad? Vagy emellett még próbál mással is foglalkozni?
A gazdálkodás az most lefoglal teljesen. Ami szabadidőm van, azt pedig a családommal szeretném tölteni. Gyermekeimmel jó nekem ez most így.
Hosszú távra lehet tervezni? Itt Felső Rákoson lesz jövő?
Ez rajtunk múlik, hogy ha akarjuk, akkor igen, mindenképpen kell tervezni, mert ha nincsenek célkitűzések, akkor nem lesz előre haladás. Kell kívánni a változást, kell tenni érte, és akkor jobb lesz.
Keserge karéjába. Szabó Róza vagyok.
Bíró Margit.
Még szőnek itt Felső Rákoson?
Hát nem, most már nem. Üres az osztovát. Hát, ha még ott élünk egy kicsit, lesz kedvünkre jó. Szoknyákot kellene, szőnyegöt is kértek, de már vénök a szülőleányok.
De úgyis, hát annyi, amennyinek érzi magát. Általában télen van a szövés, vagy ez egész éves tevékenység?
Kérdés van, és akkor ott is kell rendőzködni, és az udvar, minden. Úgy át tudjuk a napot tölteni, hogy nem hiányzik a szövés, de hát a télen összejön.
Mi együtt szoktunk szőni, székerruhákot, háromszékit, akkor Kisbacomba szőttünk a templomba, Martuska néni rendezte, a Benedek János édesanyjas, akkor szőttünk Szent Mártonba, oda nagy csillagos garnitúrát. Székerruhát a gyermekeknek, akik konfirmáltak, azoknak a leánkáknak, igen. Akkor háromszékit a faluba kikérték, mert több viselet van itt nálunk.
Milyen a felsőrákosi népviselet? Mondjuk el a fiúknál, mondjuk el a lányoknál. Hogy néz ki, mikor fel van öltözve?
Nálok tiszta pirosba konfirmálnak, fehér ing, slájbi. A fiúknál fehér nadrág, vitézkötéses csizma. Most csinálják azt a kabátot, azt a vitézkötéses alpát csinálja. Abba konfirmálnak. Mikor ünnepnap van, minden nap más-más ruha van. Első ünnepön van a piros, akkor van a háromszéki, van akinek van apró kockás, az ezelőttieknek a nagy ládákban van még.
Az idősebb nőknek milyen színű a ruhájuk?
Van fekete, és a nagy céljus pánt van rajta. És akkor van az a, úgy mondják, kurtian kabátocska, elveszik az ingre.
A kerepines lajbi, van a bársony kurti, azok nagyon szépen meg vannak csinálva, van, ahol a moly megette, van, ahol még megvan. Nagyon szép, sok székerruha volt itt minden korosztálynak, nénémnek volt. A nagy posztószoknyos, ilyen nagy csík, sötét kék bársony volt rajta, de nagyon szép volt.
Manapság felveszik a népviseletet, a fiatalok, idősebbek?
Hogy ne, fiatalok is felveszik, akinek van nagyon szép, olyan szép ünnepnap, mikor ide a templom elejében ki vannak állva. Felveszik karácsonyba, és felveszik húsvétbe, pünkösbe, és akkor Szentmihály vasárnapján, és úgy vesznek úrvacsorát székelyruhába.
Említette, hogy együtt dolgoznak, akkor minden munka folyamatot, tehát a csörléstől a felvetésig.
Kettő kell már, meg kell csőni, és akkor az olyan magas az a vető, hogy oda kell cseréljük egymást, mert nem tudjuk. Na. Szőttünk még barátra ilyen muszújt, piros alappal, fehér csík pirossal, akkor szőttünk olyant, hogy fekete zölddel, fekete kékkel, amellé kék kötény, kék mellény, még felszedtük a nyüstre, hogy legyen olyan babos.
És akkor a szövést azt hogy oldják meg, amikor kifárad az egyik, akkor ül bele a másik?
Úgy szövünk, hogy délelőtt sző egyik, délután a másik. Programunk van 10-től 12-ig, 2-től 4-ig. És akkor a csöllést is úgy oldjuk meg, amelyik nem sző, ő csöl, közösen vessük a fonalat és csöllést, mindent közösen csinál.
Meg tudják állapítani, hogy melyiket szőttem én, és melyiket szőtt a másik?
Már úgy még szokta, annyira egyformán csináljuk, hogy nem számít, hogy melyik szőjük.
Említették, hogy szőnyeget is szőnek a népviselet mellett. Emellett még ilyen négy nyüstöst, abroszokat, falvédőket, meg minden mást is szőnek?
Igen. És akkor szőttünk még ezt a kockást. Felszedtük a izérás, azt kell forgatni. És a nagy csillagos pedig annak is van, vagy 28 nyüstje hátul, és akkor azt a lapátot bédugjuk, úgy megforgassuk, és akkor az első előti. Úgyhogy aki nem látta, nem is gondolja, hogy ez milyen nagy dolog, ha egy szál kiszakad, azonnal be kell fogni, már elő már mutassa a hibát.
Van kereslet az ilyen kézi munkára, szőttesekre?
Van, még idáig örök kétig volt. Csak sok baj van vélem. És a cérna és most már nem olyan minőségű, szakadnak, mérgülődünk vélem. Na de idáig még jó volt, mert tudtuk csinálni.
A fiatalasszonyok érdeklődnek, jönnek, hogy hogy kell csinálni, hogy tovább vigyék ezt a szép hagyományt?
Nem nagyon. Voltunk végkötözve a kultúrba egy időben, voltak ilyen kiránduló gyermekök. Hát azokat nem érdekültek. Az osztóváltástól be voltunk a kultúrba költözve, oda jöttek, megnézték, magikat egy nap, és ezt csinálták, azt mondták.
Mi lesz, hogyha maguk már nem bírják, nincs aki tovább vigye, akkor nem fogja senki szőni?
Érdeklődés iránta, abszolút nincs. Még a fiatal asszonyok, de azoknak is úgy megvan a magik dolguk, már járnak munkábos. Szaldoboson van egy leányom, annak szőttünk egy fekete pirosot, szőttünk egy fehér pirosot, akkor a konyhája, semmit nem tesznek fel. Minden be van takarva a szekrénybe, semmi nincs feltéve. Nem értékelik.
Nincsen virág a réten, minden hullott a héten. Nincsen nékem szerető, mert hagyott már régen. Ha elhagyott ő bánja, nyílik a mazsarozsa virága. Ha nem szeretsz, most mondd meg, ne járjak hiába. Ha elhagyott ő bánja, nyílik a mazsarozsa virága. Ha nem szeretsz, most mondd meg, ne járjak hiába.
Andor Kuenikő,
Pál Margit,
Molnár Margit.
Híres a felsőrákosi dalcsoport, már a régi időkben is nagyon híres volt. Mennyire maradt meg ez a hírnév mára?
Úgy érezzük, hogy megmaradt a hírnevünk, mivel mai napig fellépéseink vannak, most is készülünk. Én úgy érzem, hogy ugyanolyan híresek vagyunk, mint voltunk régen.
Ez öröklődik anyáról lányra és unokára?
Persze, hogy öröklődik, mert tulajdonképpen az 1971-től már a dalcsoport létezett, László Attila tanár kezdeményezésére. 1974-75-ben már itt voltak a bukaresti magyar tévések, és akkor nagyon sokan voltunk, volt egy nagyon jó kétnapos felvétel. Akkor a fiatalok népviseletben persze, hogy odaállt mindenki, mert más egyéb nem volt, akkor tulajdonképpen jött egy másik generáció, úgyhogy az idősebbek kimaradtak, kihaltak, fejbe hagytak, és a fiatalokkal pötlődött a mai napig, úgyhogy nagyon örülünk, kaptunk is diákot, és volt, aki vezessett, kultúrigazgatónk is volt, voltak tanítónők, akik vezették a dalcsoportot, sok helyre eljuttunk, elkezdve Kolozsvártól Gyulafehérvárig, Bukarestbe, a bálványosi fesztiválok kimaradhatatlanok voltak tulajdonképpen. A falunapok most mióta változás van, minden meghívást elfogadunk, elmenjünk, nem várunk nagy, nem tudom milyen meghívást. Van, aki eljön, van, aki nem jön, de a 10-15-ig állandóan a csoporttagok jelen vannak.
Ön kezdetektől erősíti ezt a dalcsoportot? Ott volt a alakulásnál is?
Igen, úgyhogy régi fényképek vannak, nagyon sok emlék, elkezdve a Szebeni Fesztiváltól, ahol képviseltük a Rákosi viseletet, bemutattuk mindenünk. Erdővidéken egyedüli falu, amelyik megőrizte ezt a népviseleti hagyományt úgy, hogy mindenki a saját ruhájába öltözik.
Ön mióta erősíti ezt a csapatot?
Körülbelül 1985 óta vagyok. Édesanyám által kerültem én is úgy a csoportba. Nagyon büszke vagyok arra, hogy anyu után már én is benne vagyok, és mondhatnám azt, hogy a lányom, a nagyobbik lányom, ő is alkalomattán, amikor lehetőség van, akkor ő is eljön velünk.
Mindig ott van a próbákon? Mindig ott van a fellépéseken?
Igen, mindig elmegyek. Már 81 óta tagja vagyok a dalcsoportnak, még diáklányként. Előre az alapító tagokba édesanyám vett részt, aztán utána én vettem át a stafétát.
Miket énekelnek?
Helyi népdalokat énekelünk, és vigyázunk arra, hogy mindig népdal legyen, nem műdalokat, hanem népdalokat választunk is, általában olyanokat, amit itt nálunk énekeltek régen.
A Marosvásárhelyi Rádió zenetár is őrzi ezeket a felvételeket. A fiatalokat mennyire érdekli a népdal, az éneklés? Utánpótlás lesz-e?
Kerül egy-kettő mondjuk, akinek van hajlama arra, hogy részt vegyen ennek a dalcsoportnak a tevékenységébe, de az idősebb korosztály még mindig fenntartsuk, és próbáljuk biztatni az ifjakat, hogy vegyenek részt, ne maradjon ki ez a szép dolog. Aztán nem tudom, hogy mi lesz, mikor mi fent hagyjuk az éneklést.
Milyen gyakran kell próbálni, vagy annyira benne vannak már az éneklésben, hogy csak esetleg fellépés előtt?
Ez nagy képűségnek hangzik, ha azt mondom, hogy nem is kellene jóformán próbálni, de azért komolyabb fellépésekkor, akkor igen, próbálunk, összeülünk, megbeszéljük, milyen alkalommal mit énekeljünk, mi megy jobban, hányan vagyunk. Annak alapján döntjük el, hogy ezt bevállaljuk, hányat énekeljünk, úgyhogy azért meg kell gondolni a dolgokat, de mindig-mindig én azt mondom, hogy most is, ha nem lenne olyan szintű fellépéseink, akkor nem hívnának, de így még mindig sikeres volt az egész dolog.
Manapság is készülnek hangfelvételek, videófilmek a fellépésekről?
Igen, van itt helyi erdővidék televízió, és általában ő szokta készíteni. Ha nem itt vagyunk, hanem távolabb, akkor biztos ott is igen, de hát azt mi nem tudjuk megkapni, de ezt így látjuk.
Például a 74-es román televízió magyar adásának a felvételit őrzik-e, a Vásárhelyi Rádió felvételit őrzik-e, és most hogy tekintenek ezekre a felvételekre?
Igen, őrzik, mert 2-3 évvel ezelőtt vissza is hozták, és itt a kultúrotthonban egy falunap keretén belül újra vetítették, ott volt szinte az egész falu, és mindenki szeretettel gondolt vissza arra az időkre, mikor az a felvétel készült.
Kikérték maguknak, hogy dalcsoportként említsük önöket, és nem kórusként. Miért ragaszkodnak annyira, hogy felsőrákosi dalcsoportként nevezzék önöket?
Azért, mert tulajdonképpen mi a más vidéki ének stílusokat, más énekeket nem énekeltünk, csak az, ami innen a faluból és innen erdővidékről ered. Ez volt az eredeti megnevezése, hogy dalcsoport.
Miért énekelnek? Mi ad örömet, vagy mi ad elégtételt?
Tulajdonképpen ebben a csoportban már annyira összeszokott a társaság, és az asszonyok annyira össze vannak kovácsolódva, hogy már úgy kívánkozunk valahova kikapcsolódni, elmenni, mert már mondjuk azt, hogy tulajdonképpen az egy jó dolog, ha az ember egy kicsit kikapcsolódik, világot lát, a buszokon énekelünk, elosztunk ilyen-olyan mindenféle dolgot, úgyhogy nagyon jó. Már megszoktuk egymást annyira, hogy mikor mondjuk, hogy valahova kell menni, akkor mindenki azt mondja, no, hát hogy nem mennünk, hát persze, hogy menjünk.
A falubeliek mit mondanak, hogy tovább viszik a hagyományt?
Én azt tapasztaltam, hogy azért büszkék azok is, akik nem járnak a dalcsoportba, mert ugye, ha a tévében, rádióban, most a Facebook nagyot segített abba, hogy sokkal többen hozzájussanak ahhoz, hogy mi hova tudunk elmenni, és azért sok idős van olyan, aki azt mondja, hogy milyen jó, hogy csináljátok, milyen szép dolog ez, ne hagyjátok abba. Ha nehezebben is, ha döcögve is, de a dalcsoportot azt addig kell csinálni, addig kell vinni, amíg egy lehetőség van. A fiatalabbak is szeretik, én még nem hallottam negatív visszajelzést. Mit mondjak, az irítsége kicsit nagy dolog, de ebből a szempontból most nem érvényes, úgyhogy nem hiszem azt, hogy valaki rosszallóan beszélne a dalcsoport dolgairól.
Mindig azt hallom, hogy ha nincsen pénz, akkor nem lehet semmit csinálni. Hát önök a példa rá, hogy kevés pénzzel is, vagy pénz nélkül is viszik tovább ezt, és éltetik.
Igen, pénz nélkül, mert mi a fellépésekért sem szoktunk pénzt elvenni soha, úgyhogy mi mindig úgy megyünk díjmentesen. Nekünk elég az, hogyha el tudunk menni, ha fel tudjuk venni a népviseletünket, ha be tudjuk mutatni a népdalainkat, úgyhogy mi nem pénzért éneklünk.
Az elmúlt évtizedek folyamán valaki elismerte a munkájukat?
Igen, valamikor a 70-es évek, 80-as években a Megéneklünk Románia fesztiválokon vettünk részt, ahol több díjat is nyertünk, megyeit, sőt országos díjat is Bukarestben, Gyulafehérváron, 81-ben ott is az országos második díjat nyertük. Ami még elismerés az, hogy a Kovászna megyei közművelődési egyesület is több alkalommal meghívott minket a fellépésekre, és ami nagyon boldoggá tett, hogy elismerték a dalcsoportunkat. Az Erdővidék Közművelődési Egyesület díját kaptuk meg 2019-ben. Úgyhogy voltak elismerések, és büszkék is vagyunk erre.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Lehajtom a gúzs fejem, a rozsám jön elő.
Ferenc Tímea Eszter vagyok, a Felsőrákosi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöke. Jelenleg 10 aktív tagunk van. Van nagyobb és kisebb korosztály is. A 7. osztálytól, vagyis konfirmálástól veszük be a tagokat, onnantól számítanak úgymond nagykorúnak. Az a minimális korhatár.
Mit csináltok, amikor összegyűltök?
Igazából változó, hogy miket szoktunk csinálni. Az általános gyűléseink azok pénteken szoktak lenni. Másképp hétköznap is szoktunk összegyűlni, filmezések, játékestek, beszélgetések, és néha áhítatok is.
Hogy érzed, hogy összekovácsolja a fiatalságot? Jó, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol össze lehet gyűlni?
Nagyon jó, hogy van ez a lehetőség, és szerencsére ki is használjuk. Látom a fiatalokon is, hogy megkönnyebbülés, amikor összeülünk, és akár csak egy beszélgetésről is legyen szó, letesszük a gondjainkat, levezetjük a stresszt, és összekovácsolja nagyon a közösséget.
Hogyha én nem tudom, hogy te tagja vagy ennek az egyetlenek, akkor én a viselkedéseden, a beszédeden érzem? Másabbak vagytok, mint mondjuk azok a fiatalok, akik nem vesznek részt ebben a közösségben?
Próbálunk egy kicsit másképp viselkedni, és példát mutatni azoknak is, akik sajnos nincsenek benne az egyesületben.
Lehet hozzátok társulni? Mondtad, hogy mi a kritérium, hogy konfirmálás után lehet jönni, de aki eddig esetleg nem érzett elhivatást ez iránt, még jöhet?
Ez alapjáraton egy unitárius egyesület, viszont szívesen fogadunk más vallású embereket is.
Milyenek ezek a találkozók, ezek az összejövetelek? Mert említetted, hogy van vallási része, bizonyára van világi része, és amikor nem csak az egyházról, meg a vallásról beszélgettek.
Az évek alatt nagyon kialakult ez a kis családi kör. Én teljesen úgy érzem, hogy olyan, mintha leülne a kis család, és elbeszélgetni a problémáit, és különböző témákat boncolgatunk.
Hasonló egylettel tartjátok a kapcsolatot? Mondjuk, hogyha van Baróton, Bibarcfalván, vagy bárhol máshol, tudtok egymásról? Találkoztok?
Igen, elég sokszor nyitunk más egyletesek felé. A brassai egyletesekkel volt nemrég egy találkozónk, és velük állunk nagyon közeli kapcsolatban.
Amúgy sok fiatal van itt Felsőrákoson?
Nem mondhatom, hogy sok fiatal van, de akik vannak, azok általában mind ott vannak az egyletbe, és hozzánk tartoznak, úgymond.
Szórakozási lehetőségek vannak-e itt a településen, vagy hogy kapcsolódtok ki, vagy miben kapcsolódtok ki?
Szórakozási lehetőség sajnos nagyon nincsen, de próbáljuk feltalálni magunkat a társas játékestekkel, vagy akár Xbox-estekkel is.
Hosszú távban miben gondolkodtok? Tehát az egyletnek vannak-e hosszú távú tervei, hogy mit szeretnétek megvalósítani?
Az első nagy célunk az, hogy betanuljunk egy színdarabot, amivel eljuthatunk az arcra, de máskülönben nagyon sokszor rendezünk szemétszedést, kapufestéseket, temetőtakarításon is nagyon sokszor részt veszünk. Próbálunk minél több eseményen részt venni és tenni együtt a kis településünkért.
A lakosság részéről van elismerést? Értékelik a munkátokat?
Nagyon azon vagyunk, hogy értékeljék, de vannak pozitív és negatív visszajelzések is.
Gondolom, ez nem törlet titeket, már mind a negatív visszajelzés.
Nem, nagyon pozitívan állunk hozzá, és azon vagyunk, hogy minél több és inkább pozitív visszajelzéseket kapjunk.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Felsőrákoson készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.
Azért, hogy búcsúzzunk egymástól. Régi babám kiáll a kapujába.